Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. További segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét úgy, ahogy hozzánk szól, a Lukács írása szerinti evangélium 5. részéből, a 17. verstől a 26. versig eképpen. És lőn egy napon, hogy ő tanít vala, és ott ülének a farizeusok, és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből. És az Úrnak hatalma van ő vele, hogy gyógyítson. És íme valami férfiak ágyon egy embert hozzának, aki gutaütött vala. És igyekezzének azt bevinni és ő elébe tenni. De nem találván módot, hogy a sokaság miatt miképp vigyék őt be, felhágának a háztetőre, és a cseréphéjazaton át bocsáták őt alá, ágyastul Jézus elé a középre. És látván azok hitét, mondta: ember, megbocsátattak néked a te bűneid. Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdének tanakodni, mondván: kicsoda ez, aki így káromlást szól? Kibocsáthatja meg a bűnt, hanem ha egyedül az Isten. Jézus pedig észrevévén az ő tanakodásukat, felelvén mondanékik: mit tanakodtok a ti szíveitekben? Melyik könnyebb azt mondani, megbocsátattak néked a te bűneid? Vagy azt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma földön megbocsátani a bűnöket, mondta a gutaütöttnek: néked mondom, kelj fel, és fölvívén a nyuszajádat, eredj haza. És az rögtön felkelvén azok szeme láttára, fölvéve, amin feküdt, és elméne haza, dicsőítvén az Istent. És álmélkodás fogá el mindnyájukat, és dicsőítik az Istent, és betelének félelemmel, mondván: bizony, csoda dolgokat láttunk ma. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus, hálás szívvel jövünk eléd, előre hálásak vagyunk a te igédért, amely amikor megszólal, akkor megtelik a mi szívünk élettel. Köszönjük, hogy a te igéd, ahogyan már réges-régen kijelentetted, mindig célba ér. Te mindig úgy küldöd el, hogy elvégezze a maga munkáját. Van, akiben olyan munkát végezel, hogy megkeményedik, hitetlenné lesz. Van, akiben pedig olyan munkát végezel, hogy hitet ad és önmagadhoz fordít. Azt szeretnénk kérni, hogy ma úgy munkálkodj bennünk, hogy a mi szívünk hozzád forduljon. hogy igében Jézus Krisztus vele találkozhassunk. Te vagy az egyetlen, aki ismersz, látsz bennünket, te vagy az egyetlen, aki meg tudsz gyógyítani bennünket, ismered lelkünket, életünket a maga mélységében. Így kérünk téged, hogy szólíts meg most bennünket, te, aki ismersz bennünket. És ne csak megszólíts, hanem gyógyíts meg a mi életünket. És ha dicsőítsünk mi is téged, mint a történetben olvasott szereplők. Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, amit hozzánk szól, a Lukács írása szerinti evangélium 5. részéből, a 31. és 32. versekből eképpen. És felelné Jézus mondanékik, az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. Szeretett testvérem, ez az ige szakasz, amit felolvastam Lukács evangéliumából, egy tanításról számol be, egy olyan alkalomról, amikor Jézus tanít. Mégis nem a tanítás, hanem egy gyógyítás áll a középpontjában. A hallgatóság sokféle emberből tevődött össze, és egy nagyon kis helyen voltak együtt, hogy Jézust hallgathassák. Tudjuk azt, hogy az ókori keleti házak nagyon kicsi méretűek voltak. Számunkra egészen elképzelhetetlenül kicsi helyen éltek általában, és többen több generáció is együtt élt. És egy ilyen kis házban Jézus maga köré gyűjtötte az embereket, és itt tanította őket. Azt is olvastuk, hogy ennek a sokaságnak a tagjai között volt egy sereg Izrael tanítói közé tartozó ember, aki farizeus vagy éppen írástudó volt. A környező falvakból, Galileából, Júdeából, sőt még Jeruzsálemből is jöttek el Jézust meghallgatni. Tulajdonképpen az evangélium elején tartunk még a történéseknek, Jézus élettörténetének, vagy szolgálatatörténetének az elején tartunk még, abban az időszakban, amikor Jézusnak úgymond jó híre van, meg a farizeusok között is, amikor még valami olyan tanítót látnak benne, akit érdemes meghallgatni. Összegyűlik tehát ez a sokasság, és mivel nagyon kis helyről van szó, úgy összeszorul a tömeg, hogy teljes mértékben áthatolhatatlan. Van, amikor egy tömegen valahogy bocsánat keresztül lehet menni, ez nem az az eset, ez az az eset, amikor úgy tényleg összeszorult a sokaság, hogy egyszerűen áthatolhatatlan a tömeg. Nem tudjuk, hogy Jézus miről tanított, csupán arról tudunk, hogy tanított, és egyszer csak egy furcsa történés történik. Egyszer csak 3-4 barát, aki elhozott egy beteget, mégiscsak talál utat Jézushoz a beteg számára, habár a sokasságon, a tömegen nem voltak képesek őt keresztül vinni. Egészen különös cselekedetre ragadtatják el magukat, fölviszik a ház tetejére, majd a ház tetejét megbontják, és ott ezen a lyukon leeresztik ezen a hordozható ágyon lévő társukat, aki butaütőként, mozgásképtelenként, beszédképtelenként fekszik ott egészen le Jézus elé. De mielőtt Jézus meggyógyítaná és megépítené ennek az embernek a testét, egészen más dolgokkal kezd foglalkozni. Különös módon nem a testtel kezdi, hanem a lélekkel. Sokszor az van, hogy úgy látjuk, hogy vannak bajaink, gondjaink, problémáink, másokról is így látjuk, hogy megvannak a maga életének a gondjai, de a felszínt látjuk, hogy mi a baja, hogy nincsen pénze, hogy nyomorult az élete ezért, azért, betegség miatt, vagy valami egészen másért nyomorult annak a másik embernek az élete. Vagy magamat is úgy érzékelem sokszor, hogy nyomorult vagyok ezért, azért, amazért. És mégis Jézus nem ezzel a nyilvánvaló, ezzel a nagyon fájdalmas, nagyon nehezen hordozható dologgal, hogy valaki gutaütést, azaz, hát mai nyelven mondva, agyvérzést kapott. Erről az állapottal kezdi, hanem a lelkével kezd el foglalkozni ennek az embernek. Azt gyógyítja először, ami annak az embernek a legnagyobb baja, bár rajta kívül senki sem látja, sőt, el sem tudja mondani ez az ember, hogy mit akar, mi bántja, mi fáj, mit szeretne. Nem lehet tőle megkérdezni, hogy te mit akarsz. Mit akarsz, hogy cselekedjek? Nem lehet tőle megkérdezni. Mert nem tud rá válaszolni. És Jézus azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Milyen különös dolog, hiszen ez az ember nem ezért került ide Jézushoz. Mégis a legfontosabbról beszél vele Jézus, a bűnöknek a kérdéséről. Az egyetlen dolog, ami elválaszt bennünket Istentől, az életnek a forrásától, a testi életnek a forrásától is, az nem más, mint a bűn. Semmi nem választ el Istentől egyébként, csak a bűn. Ha a bűn megoldást nyer, akkor újra találkozhatok Istennel, mint az élet forrásával. Ha a bűn megoldást nyer, akkor a lélek megnyugszik, békét és örömöt lel, erőt az élethez, egészen mássá lesz. Tipikus példája ez annak, hogy más mutat a látszat, a felszín, mint ami a bajok gyökere valójában. És milyen jó Jézusról azt látni, hogy ő a bajok gyökerére tudja tenni a kezét, a gyógyító kezét. Milyen jó, hogy tudhatjuk, hogy hihetjük, sőt, nagyon sokan megtapasztalhatjuk, hogy ő látja azt a lényeget, amit még én magam sem tudok teljesen kimondani. Amit szeretnék elrejteni a többi ember elől, mert nem kívánom azt, hogy tudjanak róla. De ő látja és tudja. Egy csodálatos felismerés ez sokszor egy-egy hívő ember számára, hogy van, amit nem tud elmondani sem másnak, sem magának az Istennek, és Isten, amikor elkezdi mondani, akkor ő meg tudja fogalmazni azt, ami bennem van ott a mélyen, amivel nem tudok mit kezdeni, és nem tudok mit mondani róla, mert nem tudom megfogalmazni, hogy mi van velem. Lehet, hogy ez az ember meg tudta fogalmazni, lehet, hogy volt benne valamilyen érzés, ebből más dolog, más igehelyből következtethetünk, hogy ez a valaki itt másképp áll ezekhez a dolgokhoz, de van valakit, aki lát téged tökéletesen, ez Jézus Krisztus. Akihez mindig mehetsz, aki mindig a legfontosabb, a legégetőbb kérdéseddel tud, van hatalma vele foglalkozni, és van hatalma azon változtatni. Legtöbb ember nyüglődik a problémáival, a gondjaival, nem talál rá megoldást, de milyen csodálatos, hogy neked van egy Jézusod, akihez mehetsz. Ők nem ismerik Jézust, te ismered Jézus. Nézze hozzá a te gondjaiddal. A textusként felolvasott igében Jézus azt mondja, nem az igazakat, hanem a bűnöseket jöttem megtérésre hívni. Hogyan? Hát akkor nem mindenki bűnös. Mert azt mondja Jézus, hogy az igazakat nem hívtam megtérésre, vannak igazak, a bűnöseket hívom megtérésre. A Szentírás azt jelenti ki, így ismertük meg a tanításokban, hogy minden ember úgy, ahogy van, belejön egészen elejétől a végéig, minden tekintetben, minden mélységében az élete bűnös és megromlott. Így tanít a Szentírás, hogy így születünk meg. Ezzel kezdődik el az életünk, hogy amikor megszületünk, akkor már magunkba hordozzuk mindazt, ami képessé tesz a bűnre, mint valami különös vírus. Ugye, hogy egy emberi szervezet valamilyen ponton fertőzést szenved, akkor nem úgy van, hogy csak a keze fáj az embernek, hogyha vírusfertőzést kap, mert ott vágtam meg magamat, és ott került be a vírus a szervezetben, hanem az egész szervezet úgy, ahogy van beteg. Olyannyira, hogy bizonyos betegségek után, ha valaki meghal, még a ruháját is elégetik. Ugyanilyen a bűn is, hogy az egész emberi szervezetet úgymond megrontotta. Ezzel együtt születünk, eredendően bennünk van a bűn, olyannyira, hogy az akaratunkat, az értelmünket, a gondolatainkat, az érzelmeinket, az indulatainkat, életünk minden részére kihat a bűnnek. Az a félelmetes nagy tragédiája, hogy mindent elront, mindent elcsavar, mindent elfordít. Különös dolog a bűnnek a dogmatikája. Igazán, aki nagyon-nagyon
egészen végére próbált járni annak a kérdésnek, hogy mi a bűn, az egy idő után általában rossz útra tévedt. A nagy teológusokkal is így van ez. De azért néhány nagyon fontos dolgot meg lehet állapítani a bűnről. Egyrészt egy szellemerkölcsi valóság. Hogy nincsen fizikai léte. Sehol nem tudom megfogni. Ezért nincsenek bűnös tárgyak, nincsenek bűnös dolgok, hanem csak szellemerkölcsi lényekben létező valóság a bűn. Sehol máshol nincsen. Azt is tudjuk róla, hogy önmagában nem létezik. Tehát nincs egy olyan dolog, hogy megfogom, hogy van valami szubstanciája, valami lényege, megfogom, kiveszem az emberről és lerakom valahova. Ilyen nincsen. Így a bűn nem létezik, csak az erkölcsi lényben létezik, vagyis az emberben és a nála magasabb teremtményekben, az angyalokban, illetve hát az angyalokban, akik démonokká lettek, azokban létezik a bűn. Sehol máshol nincsen. És miről is szól ez a dolog, hogy mi a bűn? Az Isten által teremtett alapvetően jó dolgokat a bűn különös módon Isten elleni támadásra szervezi. Alapvetően jó dolgokat, amik a teremtésben benne vannak, Isten elleni támadásra szervezi. Ez a bűn. Ezért is fogalmazza meg így a görög nyelv, hogy hamartia, azaz céltévesztés. Nem jut el a célba valami, ami elkezdődött lehet, hogy nagyon jól, hanem irányt téveszt, és ezért pontosan a kárhozatba vezeti az embert. Furcsa, mert a bűn az csak az Isten által teremtett dologban, egy szellemerkölcsi lényben lehet benne, és mégis Isten ellen szervezi a teremtés erőit, és végül elpusztítja, hogy úgy mondjam, a gazdatestet. Ilyen lenne, hogyha lenne valamiféle élőlény valósága, de nincsen. Ez egy szellemerkölcsi valóság, ami egyszerűen elzárja az én életemet, létemet Istentől, az élet forrásától zár el engem. Ezért amikor arról beszél a Szentírás, hogy mindenki egyaránt ezzel vele születik, benne van a képesség, a hajlam erre, és aztán azonnal elkezd kiteljesedni, akkor ez az ember egyszerűen szabadításra szorul, hogy ez a bűn ki legyen törölve a lelkéből, és hogy képes legyen úgy élni, hogy nem követel bűnöket. Hogy képes legyen nem elkövetni a bűnt. Ez a Jézus legfontosabb ponthoz nyúl, de mégis furcsa, még mindig ez a kijelentése. Nem az igazakat, hanem a bűnösöket jöttem megtérésre hívni. Hát hogy van ez? Hogy van ez, hogyha egyszer azt mondja az Isten, hogy mindenki bűnös, hogy nincs különbség, mindenki vétkezett, senki sem keresi az Istent, mindenki háttal áll neki, akkor mi mondja ezt Jézus? Nem az igazakat hívtam a megtérésre. Hát nem mindenki bűnös, de igen. Csak hogy itt Jézus arról beszél, hogy a megtérésre hívó szó, a bűnbocsánat annak szól, azt vonza, annak kell égető módon, aki önmagát bűnösnek érzi, látja és tudja. Aki önmagát igaznak látja, annak nem kell. Annak érthetetlen, értéktelen és fölösleges. Az, aki igaznak tartja magát, az meghallja azt, hogy megbocsátottak a te bűneid, és akkor megvonja a vállát, és azt mondja, na és most ezzel én mit kezdjek, nem is vagyok bűnös. Mi az, ami megbocsátatott? És milyen csodálatos, hogy látjuk Jézus pontosan, látja kicsoda az, akit elé hoztak, bár nem tud beszélni, bár nem tud felállni, lelki és testi értelemben beteg, tudja, hogy mi a baja, de a lélek a fontosabb. Először azt gyógyítja, először a bűnbánó, az önmagát bűnösnek látó szívhez szól, és elmondja, megbocsátattak a te bűneid. Annak mondhatja. És milyen különös, hogy milyen heterogén társaság volt ott, ott ülnek Izrael tanítói, ott ülnek biztos szegényebb, gazdagabb, egyszerűbb, vagy éppen tanultabb emberek, és mégis ennek a bénának, aki nem tud sem mozdulni, aki nem tudja elmondani, mi a bajoknak, elbevérzett az agya, akinek nem működik a testének legalább a fele, mégis azt mondja, hogy a te lelked, a te lelkedhez szólok most, hogy megbocsátottak a te bűnét. Ott kezdi, ahol az igazi baj van. De ugyanakkor Jézus nem csak azt látja, hogy mi van abban a szívben, hanem ugyanakkor azt is látja, mi van a többiek szívében és fejében. Egyből kezdődik a tanakodás az írástudók között. Micsoda káromlás szól ez? Hát kicsoda ez, hogy ezt mondhatja? Hát egyedül az Isten bocsáthatja meg a bűnt. És még különös dolog ez, hogy az egyiknek élet lesz a szívében, a lelkében, mert a felszabadító bűnt eltörlő szó, hogy megbocsátottam a bűnedért, elhangzik, ugyanez a szó a másiknak az életében valami egészen más csinál. Felháborodik és teológiai kérdést csinál belőle. Hogy képzeli ez, hogy azt mondja, hogy megbocsátottak a bűneid? Jézus ennek ellenére mégis tovább beszélget velük, látva az ő gondolataikat, érzéseiket, indulataikat, nem hagyja annyiban, hanem tovább beszél Izraelnek ezekkel a vezetőivel, tudósaival, és egy nagyon érdekes kérdést tesz fel nekik, mi könnyebb? Mi könnyebb? Megbocsátani a vétkeket, azt mondani, hogy megbocsátottak a vétkeit, vagy pedig azt mondani, hogy kelj fel és járj, fogd a nyaszodjádat és menj haza. Melyik könnyebb? Ma is ugyanígy van ez, mint akkor volt. Sokan vannak Jézus körül. Itt a templomban is. Sokan vannak Jézus körül. Sokan hallgatják tanítását, de különbözőképpen részesednek abban, amit Jézus jelenléte jelent, és különbözőképpen lesznek érintettek. Van, aki igaznak tartja magát, és eljön, mert érdekes dolgokat hall, mert érdekli a hitnek a kérdései, érdekli a hitnek a világa, a Biblia, de az életében nagyobb változás nem történik. Van, aki pedig felismeri az ő bűneit, és vágyik arra hatalmas egy változásra, amit megtérésnek, újjászületésnek neveznek, vagy éppen arra vágyik, hogy hívő emberként, hogy megint idehozom Uram eléd azt, aki vagyok, mert megint újból és újból megint bűnt követtem el, vágyik a bűnbocsánatra. Ez a kétfajta ember jár mindig a templomba. Az egyik érintett lesz, a másik meg agyal, gondolkodik, okoskodik, de nem érinti meg az Istennek az igéje. Van, aki azért jár, mert tetszik neki valamilyen módon ez az egész. Jó Isten gondolatát, jó más szempontból megnézni az életet. Érdekesek ezek a dolgok. Ószövetségben elhangzik egy ilyen ige, Ézsaiásnak mondja Isten, hogy csak szép hangú hangszer vagy nékik, de nem engedelmeskednek a szavadra. Tetszik nekik, meghallgatják, aztán csinálják ugyanúgy a dolgaikat, ahogy eddig. Két útja van annak, hogy az ember meglássa a bűneit, hogy ne igaznak tartsa magát, hanem annak lássa, ami valójában az Isten szempontjából, a szemszögéből nézve, hogy meglássa önmagát, és ezért Jézushoz juthasson. Az egyik része az a Szentlélek munkája, amit mi úgymond befolyásolni nem tudunk. Vagy munkálkodik ő én bennem, és akkor meglátom önmagamat, és az igehallgatás után igaznak ismerem el mindazt, amit Isten az ő igéjében kijelentett, tehát magamra is érvényesnek tekintem, és ezt lelkembe beült a szívem mélyén belátom, ettől az ember megkeresedik, megszomorodik, de nem tudja azt, hogy kicsoda valójában. Ez nem lehetséges emberi meggyőző erővel. Legyen bárki bármilyen nagyszerű prédikátor, legyen bárki nagyon jó beszélgető partner egy beszélgetésben, egy személyes beszélgetésben, meggyőzni nem lehet. Calvin így mondja ezen a egyik helyen, amikor ezt magyarázza, hogy nem lehetséges meggyőzni a másikat igazán, bár vannak nagyon is olyan érveink, amelyek alapján el lehetne fogadni, és az értelem el tudná, és képes lenne elfogadni azt, hogy Istennek igaza van velem szemben, mégis a szívet meggyőzni nem lehet. Csak a Szentlélek belső meggyőző ereje képes valakivel elfogadtatni azt a tényt, hogy én bűnös vagyok. Ha ez valakinél nincs meg, akkor nem tudja elfogadni a kegyelmet. Hát miért fogadná el? Nem tudja átélni. Ugyanakkor van egy másik oldala is ennek a történetnek, és itt jön az embernek a felelőssége, így mondja Jakab levele, vagy az Ószövetségből ígét idéz, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Van egy ilyen oldala is ennek a történetnek. Az ember eredendően nem látja magát bűnösnek, az ember eredendően érzi, hogy van valami probléma, nem teljes az életen, nincs minden rendben, de mi alatt közeledik az Istenhez, egyre inkább érzékeli az ő lelke által azt, hogy kicsoda ő. Az önigazoltnak Isten nem tudja megbizonyítani önmagát. Aki közeledik az Istenhez, az azt is jelenti egyben, hogy szép lassan megalázza magát, egyre inkább az Isten szavának súlya alatt. Így mondja az élő hitről a Heidelbergi K.T., hallatlanul éles, fontos, szinte meghaladhatatlan megfogalmazása, hogy mi az élő hit, az igaz hit, nem csak az a megismerés, amely által igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igében kijelentett, hanem egyszer s mindaz a szívbeli bizalom, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is megbocsátott Jézusért. Most nem fejezem be a szokásos ismerős szöveggel. Tehát, hogy igaznak elismerjen mindazt, amit Isten az ő igéjében kijelentett. A tartalmát igaz. Én rám igaz. Na erről a Szentlélek győz meg, és én úgy történik ez, hogy közben én közeledek az Istenhez. Próbálom megközelíteni őt. Hallgatom, és elismerem igaznak, hogy mindaz igaz, amit ő mond. Ez van a emberi része is a dolognak. És ez legalább annyira fontos. Ugye ez a kérdés, hogy bűnösnek látom-e magamat, vagy pedig önigazságom van, ez rajtam is múlik, nem csak a Szentlélek munkáján, kizárólag. Igazán meggyőzni ő fog. Na de lehet közeledni az Istenhez. Különben, ha nem így lenne, nem mondaná, hogy közeledjél hozzám. Nem mondaná, hogy gyere én hozzám. Nem hívná Jézus az embereket önmagához, ha nem lehetne megtenni azt az első lépést. Különös, hogy azok az emberek itt teologizálnak, okoskodnak, míg a másik üdvösséget nyer. Különös, Jézusnak a magyarázata ehhez nem hagyja az őket ott, ebben az önigazságban, ebben a felháborodásban, hanem egy különös dolgot mond, hogy mi könnyebb azt mondani, hogy kelj fel és járj, vagy azt mondani, hogy megbocsátottak a bűnei. Hát tulajdonképpen szembeállítja önmagukkal a gondolkozásmódjukban ezeket az embereket, hiszen őket nem nagyon érdekelte, hogy most mi lesz ezzel az emberrel, föl tud-e kelni, meg fog-e gyógyulni az élete. Az érdekelte, hogy mondhat ez ilyet, hogy megbocsátottak a te bűneid. Az ő számukra ez azt jelentette, hogy Isten káromlás, az ilyet meg kellett kövezni, mégpedig azonnali hatállyal. Ezért az a kérdés, amivel Jézus játszik, az egy nagyon érdekes dolog, mert hiszen most ebben a helyzetben tényleg mi könnyebb? Ilyet mondani? Hát elvileg könnyebb a mi számunkra most itt a 21. században, amikor nincs értéke a szónak. Ugye? Azért írjuk le, azért kötünk szerződéseket. Aztán kiderül, a szerződésnek sincs értéke. De lehet így is nézni, meg úgy is nézni. Abban az időben nem így volt, a szónak volt értéke. Volt hatalma, valaki szóban megállapodott, az erősebb volt, mint hogyha leírták volna papírra. De a mi számunkra talán azt mondanánk, könnyebb kimondani egy mondatocskát. Hát, nagy ügy, kimondtuk. Abban az időben azért ez nem így volt. Mind a kettő nagyon nehéz, de Jézus egy még nehezebbet hoz mögé, amikor azt mondja, azt mondani ennek, hogy kelj fel és járj, vedd a nyosziadat és menj haza. Hiszen agyvérzéses volt. Hiszen akivel ez történik, annak lebénul egy részben vagy teljes egészében a teste, elveszti részlegesen vagy teljesen a beszédképességét. Ma már tudjuk, hogy ilyenkor az agy bevérzik egy bizonyos ponton, és megsérül az agy. Nem tudja a mai orvostudomány gyógyítani. Nem lehet vele mit kezdeni. Az ember már így fogja leélni az életét, ami hátra van. és mégis helyreállítani egy ilyen embert egyetlen szempillantás alatt, ez nem ember, nem az orvostudomány, sőt, nem a jövő csodálatos, esetleg be nem látható orvostudományának képessége, hanem csak egyedül az Isteni. Jézus így lehetetlen dolgot mond. Azt mondja, hogy mi könnyebb. Lássátok, hogy nekem ez sem nehéz, meg nekem azt is lehet. Az egyik bizonyítja a másikat. Jézus így szól a beteghez, hogy kelj fel, vedd a nyuszi előtt és menj haza. És az abban a pillanatban föl kell. És ez a Jézus kijelenti önmagát egyrészt úgy, mint aki isteni hatalommal rendelkezik, és kijelenti úgy, mint magát, aki isteni hatalommal rendelkezik, arra nézve, hogy bűnöket bocsásson. Megmutatja önmagát egy pillanatra. De nem mondja azt, Isten fia vagyok, aki tökéletes ember és tökéletes Isten önmagába, nem mutatja úgy be magát, mint Isten, de a tettei és a szavai árulkodnak róla. Hát olyan társaságban volt Jézus, aki pontosan ezeket a dolgokat nagyon jól értette, ezeket a jeleket. Egész életükben azzal foglalkoztak, Isten mit, hogyan tett. Nem is ismerték ezek az emberek a jeleket, és amikor ezt megteszi Jézus, valóban föl kell a beteg, és dicsőíti az Istent, és elmegy, akkor így írja, hogy elcsodálkozának, megfélemlének, és ők is dicsőítik az Istent. Szomorú, de egyetlen dolgot viszont nem olvasunk, ezetesen azt, hogy hittek volna Jézusban. Nagyon sok mindenre eljutnak ezek az emberek. A csodálkozás, hogy úgy mondjam, a megdöbbenés, az olyan erős az ottani tapasztalatukban, hogy még el is felejtik azt, hogy most itt Jézus olyan dolgokat mondott, hogy majdnem Istenné tette magát. Olyan hatalmas a csodálkozás, de mégsem olvasok róla, és hittek Jézusban. Végül a Szentírás oda szokta ezt rakni, akkor, amikor valóban erről szó van. Milyen különösek ezek az emberek? Ott előttük valakinek a lelke megoldódik, üdvösséget nyer, ővelük meg semmi nem történik. Még emelkedett, csodálatos, különleges pillanatként meg is élik, hasonlatos ez ahhoz, amikor a magvető veti a magot, és örülnek neki, amikor hallják az igét, de nem ver gyökeret bennük. Nem történik ezekkel az emberekkel szinte semmi. Ma is épp így van ez. Pont így van ma is. Jönnek az emberek az egyik érdeklődésből, a másik más célból, a harmadik célból. Tehát igaznak tartja magát az a soha nem történik semmi. Elmegy Jézus mellett. A lényeggel nem találkozik. Nem jut el Jézushoz, nem gyógyul meg az élete, nem tűnnek el a bűnei, és majd a bűneivel együtt megy az ítéletre. És az ítélet nem más lesz, mint kárhozat. Pont így van ma is. Aki viszont bűnösnek találja magát, akinek fájnak a bűnei, aki közeledett Istenhez és megértette, kicsoda ő, akit meggyőzhetett az ő lelke, annak ma azt üzeni az Isten, megbocsátattak a te bűneid. Megbocsátattak a te bűneid. Feloldoz, tisztára törül, új fejezetet, vagy egy új lapot nyit a te új életedben, és azt mondja, hogy megbocsátattak a te bűneid. Annak szól Jézus Krisztus keresztáldozatának gyümölcse, aki önmagát bűnösnek látja, és akinek kell a bűnbocsánat. Szót kell ejtsünk még a barátokról. Ennek az igének a másik csodálatos dimenziója a barátoknak a cselekedete. Különleges a dolog, de mégis valahogy, amíg az ember el nem jön Istenhez, és meg nem tanul közeledni ő hozzá, amíg Istenhez közel nem kerül, addig picit hasonlítunk ehhez a buta ütötthöz. Hogy is néz ki ez a buta ütött? Nem az a baja, ami kívülről látszik, ez az első jellemzője. A legtöbb ember, amíg Istenhez nem kerül, amíg az Isten nem kezdi el formálni az életét, nem mutatja meg, hogy kicsoda valójában, addig más gondol az ő saját nagy bajának, mint ami valójában. Isten másról fog neki beszélni. Aztán nem tudja elmondani, mi a baja. A cseregemben nem tudja megfogalmazni, hogy mi a gondja, csak érzi, hogy valami nem stimmel. Aztán nem tud igazán Istennel beszélni. Hát még az ember nem tanulja meg az Istennel való élés, vele való együttlét dolgait, addig nem tudja, hogyan kell imádkozni. Addig önmaga nem tud imádkozni. De elmenni sem tud Jézushoz a legtöbb ember. Ezért szükségük van ezeknek az embereknek arra, hogy legyenek barátaik, akik viszik Jézushoz. Mondok példát, hogy érthetővé tegyen. Mondjuk egy evangelizációs hét van itt Kelenföldön. Hozol-e embereket ide? Hozol Jézushoz lelkeket, akik tudod, hogy csak nála fognak meggyógyulni, sehol máshol. Mozdul-e a kezed, cipelsz-e embert minden akadályon keresztül egészen el Jézusig, hogy ő meghallhassa az Isten szeretetéről szóló üzenetet és örök élete lehessen. Vagy hagyod a többieket meghalni elkárhozni szépen ott a világban, lényeg, hogy te megmenekültél, a többiek meg, hát meneküljenek, mert ők is úgy, ahogy tudnak. A keresztény élet küldetéses élet, ami arról kell, hogy beszéljem, hogy másokat Jézushoz viszek, mert tudom, hogy ott meggyógyul az életem. És amikor egy-egy evangelizációs hét van, vagy egy konferencia hét nyáron, nehogy azt hitt, hogy az az ember, akivel te megbeszéled, aki még nem nagyon jár templomba, azzal meg lehet beszélni, hogy te, gyere el, hallgass meg, érdemes. Nem így működnek a dolgok. Az az ember a lényegre tekintettel, a lényegre nézve tulajdonképpen béna és nem tud járni. Figyeld meg, elhívod, itt várod a templom előtt, beülsz vele, megbeszélt, hogy holnap a gúgyanit, akkor már a padba találkozunk, nem fog jönni. Miért? Mert vagy elfelejtkezik róla, mert vagy közben jön valami, mert lehet, hogy még eljött a templomba, de mert nem lát téged itt, az ajtó előtt, nem mer bejönni. Minden ember ilyen ám. Kivétel nélkül, hogy hozni kell, vinni az életét. Fizikálisan is sokszor meg kell fogni a kezét, és el kell hozni oda, ahol Jézussal találkozhat, ahol az igéje hirdettetik, és lelkileg is imádságban cipelni kell az ilyen embert. Aztán azt is olvashattuk, és ez egy csodálatos üzenet ennek az igének, azt mondja, hogy így mondta Jézus, hogy látván az ő hitüket, mondta, megbocsátottak a te vétkeid. Milyen csodálatos üzenet ez, hogy arról beszél itt a Szentírás, azt jelenti ki itt Isten, nyugodtan elismerhetően igaznak, nyugodtan elismereted a magad életére is igaznak, hogy a te hiteden fog múlni, hogy mi történik a másikkal. Micsoda léptéke van az életnek így. Ha én hiszem, hogy őt egy, meg tudja gyógyítani Jézus, kettő, tud vele beszélni, tudja igazán, hogy mi a baja, és oda fog nyúlni, ahol annak az embernek az életének tényleg a baja van, ha ezeket hiszem, és én így ezzel a hittel hozom, akkor Jézus tényleg meg fogja gyógyítani. Mert szóval annyira nem hiszünk. Hát lehet, hogy olyan lesz az ige hirdetés, de lehet, hogy nem. Ó, mennyiszer láttok, mennyi embert elhívtunk ide, akikkel nem történt semmi. Vagy mennyi embert, akikkel nem történt semmi. Hát a hiteden is múlik, hogy mi fog történni. Ezek szerint. Valami hatalmas léptéke van a hitnek, és hatalmas léptéke annak a szeretetnek, amit ezek a barátok tanúsítanak, az ő utóütött, ki tudja, mióta beteg barátjuk felé. Olyan kinek jutott volna eszébe közülünk, négyen megfogtuk volna és vittük volna ezt a beteget, hogy megbontsuk a tetőt, meg egyáltalán a tetőre főcipeljük. Nem azt mondtuk volna, hogy hát várjuk meg, hogy Jézus kijön. Biztos befejezi majd a tanítását, a prédikációját, majd utána, most már itt vagyunk, meg lehet nyugodni. Kinek jutott volna eszébe ezt, hogy a tetőt megbontani, de a szeretet leleményessé teszi az embert. Fölviszik a tetőre, kibontják a tetőt, és leengedik, mert annyira fontos, hogy minél előbb oda kerüljön Jézushoz. Ha minél előbb van itt a hangsúly. Annyira ráérünk sokszor arra, hogy emberekkel beszéljünk, embereket hozunk Jézushoz valamilyen módon, minden előre való, mindig úgy halogatjuk ezeket a dolgokat, vagy azt mondjuk, hogy hát jó, idáig eljött, hát majd eljött majd valamikor, amikor az Isten tudja. De hát az én feladatomod az én jött. És milyen csodálatos ez a négy barát, aki cipeli a barátját szeretettel, valami hatalmas hittel, olyannyira, hogy valóban ez az ember eljut oda, hova el kell jusson. És milyen különös, hogy tulajdonképpen akikben semmi változás végül nem történik, azok állják el annak az útját, akinek igazán szüksége van Jézusra, és aki meg fog valóban nála gyógyulni. Nem csak testileg, hanem lelkileg is. Amikor majd embert hozol Jézushoz, lelket hozol Jézushoz, meg fogod tapasztalni, hogy mindenféle akadályba fogsz ütközni. Akadályozni fogják őt is, nem ér rá, pont akkor fogják megszervezni az életét, amikor itt lenne a helye Jézus előtt. Aztán akadály lesz itt is, ott is, amott is, késnek a busz, a villamos járatok. Mert Jézushoz hozni ma legalább annyira nehéz egy lelket, mint ott és akkor volt. Legalább annyira nehéz. Mert van egy ellenségünk, a lélek ellensége, a sátán, aki meg akarja akadályozni. Ezzel is tisztába kell lenni. Leárad annyit ez a történet, hogy az igazi szeretet, az leleményes lesz. Az igazi szeretetet nem lehet megállítani, és az igazi hit tudja, Jézushoz kell vinnem most az én szeretemet, és Jézus meg fogja gyógyítani. Két fele van tehát ennek az igének. Beszélt először arról az Isten az első felében, hogy aki bűnösnek tartja magát, az tud Istenhez menni, azt tudja elfogadni, annak drága a bűnbocsánat, és annak a lelkét oldja meg Jézus. Ugyanakkor beszélt arról is, hogy rajtad is múlik ám, hogy mennyit látsz önmagadból, hogy mire jutottál el. Ne fogd a Szentlélekre, ha nem látod, hanem inkább közeledj az Istenhez, és majd ő munkálkodik benne. Majd ő közeledni fog hozzád, és látni fogod önmagadat az ő szemével, és akkor majd tudsz sírni, és nem igaznak látod önmagadat. Ez a második dolog. A harmadik dolog pedig az volt, hogy légy az Isten küldetéses munkatársa. Legyen benned akkora szeretet, amelyet mindig utána lehet tölteni Jézustól, és higgy úgy a Jézus Krisztusban, hogy valóban meg fogja tenni, amiért hozod a te szeretedet az Isten elé. És ne ismeri akadályt, hanem egész végig hozd el őt, egészen Jézushoz, akinél meg fog gyógyulni az élete. És mondjuk még egy negyedik dolgot is, azoknak, akik a bűneikkel terhelten jöttek most ide. Azt mondta az Isten, megbocsáttattak a te vétkeid. És feloldoz, megtisztít, új lapot nyit újra az életedben. Imádkozzunk! Jézus Krisztus, köszönjük azt a biztos tudást, amiről most újra beszéltél nekünk, hogy te látsz bennünket, és tudod, milyenek vagyunk. Tudod nagyon jól, hogy hol van a mi életünknek a rákfenéje. Köszönjük, hogy te ma is meg akarsz bennünket gyógyítani. Bocsáss meg minden hitetlenségünket, bocsáss meg olyan sokszor önigazult a mi életünk és lelkünk. Szeretnénk most közeledni hozzád. Kérünk, közeledj te is hozzánk, hogy meglássuk önmagunkat, és tudjunk gyógyulni te nálad. De Urunk Jézus, szeretnénk a te munkatársaid is lenni. Szeretnénk megtapasztalni, és meglátni, amikor a kezed mozdul egy másik embernek az életébe, és új életet teremtesz és gyógyítasz. Szeretnénk, hogyha megtanítatnál bennünket, hogyan kell így szeretni, és hogyan kell úgy hinni benned, hogy kételkedés nélkül. Hogy majd egyszer, amikor te eléd kerülünk, akkor élet kalácsokkal érkezzünk. Ember